Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk az 51. Zsoltárban, a 9-től a 11. versig a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azt írja Dávid, hogy fehérebb leszek, mint a hó. Emlékszem, gyerekkoromban mennyire élveztem, amikor sok hó esett, és a hó mindent úgy betakart. Minden csúnyaságot eltakart. Eltakarta a sarat, a kopár szántóföldeket, és eltakarta az égés nyomokat, sajnos ott Borsod-Dádasd környékén nagy szokás volt, hogy felgyújtották a hegyoldalakat. Mindig jött szirénázva a tűzoltó oltani, és nem csak a fű égett le időnként, hanem a fák is megsérültek. És a hegyoldal leégetése után az valami iszonyatos látvány volt, hogy aminek zöldnek kéne lenni, vagy szép őszies színűnek, az korom fekete. Esett a hó, és ezt is eltakarta. A nagy hó mindent betakart. Minden szépnek, minden tisztának látszódott. Hát mostanában ez nekem nagyon hiányzik, hogy nincsen már ez az élmény. Hiányzik már ez, hogy az ember úgy kimegy és gyönyörködik abba, hogy minden tiszta, minden fehér, minden csúnyasság el van takarva, semmi nem látszik, ami bántaná a szemet. Talán Dávid is nézte a havastájat, miután Nátán próféta nála járt. Nem tudom, mert a Bibliából végül is nem derül ki, hogy pontosan melyik évszakban játszódott ez az esemény, amikor Nátán az Úr parancsára elment Dávidhoz, és elmondta neki ugye azt a példatörténetet, hogy a gazdag ember elveszi a szegény ember báránykáját, pedig csak az egy bárányka volt, és akkor Dávid felháborodik, hogy halálfia az, aki ilyet tesz, és azt mondja Nátán, hogy te vagy az az ember, ez csak egy példázat volt. Te halálos ítéletet mondtál, mert azt hitted, hogy szó szerint kell érteni ezt a példázatot, de ez a példázat rólad szól. Saját magadra bontál halálos ítéletet. És akkor Dávid, aki ugye próbálta takarni a bűnt, próbálta eltakarni, gyilkossággal próbálta takarni a házasságtörést, aztán a gyilkosságról is csak kevesen tudtak, azt hitt, hogy ez teljes titokba tud maradni. Nem is tudom, hogy feledkezhetett meg. Az Isten szíve szerint való férfi, így mondja az Úr, hogy a szívem szerint való férfi, hogy az ő életében is volt ilyen hullámvölgy, amikor meggyengült a hite, amikor megfogyatkozott a hite, és amikor úgy elfeledkezett Istenről, és nem tartotta szem előtt, hogy de hát az Isten mindent tud, az Isten mindent lát, ő próbálta eltakarni a bűn, de nem sikerült. Sikerült emberek előtt, de nem sikerült az Úr előtt. És igazából ez volt a jó, hiszen így, hogy az Úr küldte a prófitát és figyelmeztette, így volt lehetősége Dávidnak megbánni a bűnét, bocsánatot nyerni és üdvösséget nyerni, egyébként elkárhozott volna. Nála járt Nátán prófita, Dávid szívébe belenyilallott az a fájdalom, hogy de hát én szeretem az Istent, és mégis ezt a gonoszt tettem? Mégis ennyire megbántottam? Mégis ekkora szégyent hoztam rá a gonoszságommal? és belenyilallott a szívébe ez a fájdalom, és már ott Nátán próféta jelenlétébe megbánta a bűnét, és azt mondja, vétkeztem az Úr ellen. És Isten ezt látta, Isten ezt tudta, hogy mi játszódik le Dávid szívébe, úgyhogy szólt az üzenet a megbocsátásról is, hogy megbocsáttatik neked ez. Persze az üzenethez az is hozzátartozott, hogy azért lesz következménye a bűnnek, mert az első gyermeked, aki becsabító születik, meghal, azért a bűnnek mindig van valami következménye a földi életünkre nézve. De megbánta bűnét, Isten látta a szívét, és Dávid fogadta az Isten megbocsátását. De azért ez a bűnbánat, ez a megbánás azért sokáig ott maradt benne. Így született az 51. Zsoltár. Nem tudom, hogy havas volt a táj, és a palota ablakából éppen kinézett, és írta ezt a gyönyörű Zsoltárt, ami a legszebb bűnbánati Zsoltár, és írta ezt a gyönyörű Zsoltárt, és közben nézte a havas tájat, és megfogalmazódott benne, hogy de jó lenne olyan tisztának, fehérnek lenni. De jó lenne olyan tisztának, fehérnek lenni, mint a hó. Mert a hó az eltakarja a csúnyaságokat. Megírja Dávid ezt a gyönyörű Zsoltárát. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem. Az izsóp az egy gyógynövény volt, amit használtak a vérrel való meghintésre. Az áldozat vérébe így belemártották, és azzal azt hintették annak jeleként, hogy a vér megtisztít a bűntől, megtisztít a gonosztól. Tulajdonképpen a vér a megváltás vérére emlékeztetett már az Ószövetségben is. Tehát a báránynak a kifolyt vére, az áldozati állatnak a kifolyt vére, az arra való emlékeztetés volt, hogy lesz megváltás, és a megváltó vérének lesz hatalma eltörölni a bűnöket. A páskabárány vérét is ezzel kenték fel, izsóppal kenték fel az ajtófélfára. Úgyhogy amikor Dávid az izsópot emlegeti, akkor a bűntől való megtisztulásra gondol, hogy igen, ha Isten megtisztít, akkor tiszta leszek. Ha ő megmos, akkor fehérebb leszek, mint a hó. Akkor nem fog semmi csúnyaság látszódni már, mert nem is lesz semmi csúnyaság. Mert amikor az ember lelkét az Isten megtisztítja a bűntől, az szó szerint el van törölve. Azt már az Isten nem látja, mert el van törölve. Igen, azt mondja Dávid, hogy tisztíts meg, és megtisztulok. Fehérebb leszek, mint a hó. És Isten válasza az, hogy eltörlöm, az hamarabb érkezett, mint ahogy az a Zsoltár megíródott. Mert már Nátán mondta előzőleg, hogy eltörlöm. Isten azt mondta, eltörlöm, de gondoljunk bele, testvérek, hogy ez nem csak egy szólam volt. Nem csak egy szólam volt, hogy eltörlöm. Az Isten aztán emberi testbe öltözött, és eljött, hogy megfizesse a bűn büntetését. Mert a bűn eltörlésének ára van. És Isten egyszerre szent és igazságos, és ugyanakkor kegyelmes és megbocsátó. Mi emberek nem tudunk ilyenek lenni. Mi, amikor azt mondjuk, hogy valami meg van bocsátva, akkor sokszor az csak egy szólam, mert nem fizetjük meg annak az embernek a bűnét ő helyette. Csak mondjuk, ne törődj vele, nem számít, mindenki ezt csinálja, nem olyan nagy dolog ez. Persze, megbocsátunk, hiszen mindenki más is ezt csinálja, tehát nyilván megbocsátunk egymásnak, de ezek csak szólamok. Mert nem fizetünk meg a másik ember helyett a bűnéért. Mi nem tudunk egyszerre igazságosak és kegyelmesek lenni. Gondoljunk csak a szülő vagy a tanár példájára. A szülő szereti a gyermekét, szeretne megbocsátó lenni, és azt mondja, hogy hát most ezért nem büntetlek meg, ezért most valami súlyosat érdemelnél, de most rendben, megbocsátok és felejtsük el, és akkor a többi gyerek már is igazságtalansággal, következetlenséggel vádolja a szülőjét, hogy ja, mert ő a kedvenced, neki elengeded. Bezzeg engem a múltkor megbüntettél valami hasonlóért. És a tanár esetében is. Tanárnak is észnél kell lenni, hogy mit bocsát meg, mit enged el, meg a lelkésznek is, a hitoktatónak is, mert hát volt eset, amikor ifi táborból haza kellett volna küldeni gyerekeket, mert olyasmit követtek el, amiért haza szokták küldeni a táborozót a táborból. De hát ugye gyakoroljuk az irgalmasságot, a megbocsátást. Szeretnénk azt mutatni a gyerekeknek, hogy hát van kegyelem. Az Isten egy kegyelmes Isten, tehát mi is kegyelmesek vagyunk. És olyan boldogok voltunk, hogy fú, most mi megmutattuk, hogy milyen kegyelmes az Isten. Egy hónap múlva jöttek mások az ifiből, Marika néni nem következetes. Marika néni a saját maga által állított szabályt áthágta. Azt igenis be kellett volna tartani, és igenis haza kellett volna küldeni. Le voltam sújtva. Azt hittem, milyen csodálatos példát mutatunk a megbocsátásra, a kegyelemre. Hogy ilyennek kell lenni, mert az Isten megbocsátó, az Isten kegyelmes. No de hát átvállalni nem tudom a büntetést, nem jöhetek haza a táborból, büntetésből a gyerek helyett. Egyszerűen nem tudunk egyszerre igazságosak, és ugyanakkor megbocsátóak is lenni. De az Isten tud. Az Isten tud. Ő következetes, és igazságos, és szent. És erről szól a megváltás, hogy Isten megtalálta a módját annak, hogy az igazságosság, a szentség megmaradjon, de ugyanakkor megadja a megbocsátást, a kegyelmet, az irgalmat, amire olyan nagy szükségünk van. Erre van a legnagyobb szükségünk, a megbocsátásra, az irgalomra. Azt mondta a pszichiáter főorvos, hogy a pszichiátriáról a legtöbb beteget haza lehetne engedni, hogyha otthon megbocsátás várná őket és irgalom. Erre van a legnagyobb szükségünk. De erről szól a megváltás, hogy az Isten emberré lett Jézusban, és Jézus átvállalta, megfizette a büntetést. Úgyhogy amikor ő azt mondja, hogy el van törölve, akkor az nem csak egy szólam, az tényleg el van törölve. Az tényleg el van törölve, az a bűn tényleg semmissé lettéve. Jézus vére tényleg lemossa a bűnt. Még csak nem is úgy, mint a hó, mert azért tudjuk, hogy a hó alatt azért ott van a korom, a hó alatt azért ott van a sár, a kopár szántóföld, az csak takar, de nem töröl. Az Úr Jézus vére viszont tényleg eltörli. Mint hogyha a hó alatt csak a szépség lenne a hóesés után, mint hogyha megszűnne a csúnyaság. Amikor Dávidnak azt mondja az Úr, hogy eltörlöm, akkor az Úr már tudja, hogy ez azt jelenti, hogy ő eljön emberi testben, és megfizet a bűnökért. Ez történt meg Jézusban, Jézus által. És amikor nekünk mondja, hogy eltörlöm, amikor kimegyünk úrvacsorázni, és azt mondja az ige, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, vagy elmondjuk az Úrnak éppen aktuális bűnünket, és utána idézzük saját magunknak az igét, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És amikor ezt az igét saját magunknak idézzük, akkor eszünkbe kell, hogy jusson a kereszthalál. Mert ezt az igét a kereszthalál teszi érvényessé. Tehát az, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja, és eltörli a gonoszságot, és tisztává tesz, mint a hó, ez az ige azért érvényes, mert ott van mögötte Jézus kereszthalála. Ott van mögötte az, hogy Jézus az ő vérét ontotta értünk. És ennek a vérnek bűntörlő ereje van, mert ez a vér a mi bűneink miatt hullott ki. Tehát eszünkbe kell, hogy jusson a kereszthalál, és ez arra kell, hogy indítson, hogy akarjunk megváltozni. Itt Dávid a megtisztulás kérésénél mondja, hogy megújuljanak tagjaim. Tehát töröld el minden bűnömet, és legyen részem egy megújulásban, hogy mostantól kezdve más akarok lenni. Egy megváltozott ember, egy új ember, egy megújult életű ember. Arra kell, hogy indítson Isten megbocsátása, hogy akarjunk megváltozni, akarjunk új életet élni. Kedves testvérem, ha igazán bánod a bűneidet, és hogyha igazán hiszel a megváltó Úr Jézus Krisztusban, akkor meg akarsz változni, és meg akarsz újulni. Ez egyértelműen következik egyik a másikból. Azt mondja Dávid, hogy engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim. És a megújulásból következik az öröm. Ez is összefügg. Nincs öröm a megbocsátás elfogadása és a megújulás nélkül. Az öröm akkor lehetséges, hogyha kapcsolatban vagyunk Istennel. Az igazi öröm a bűnbocsánat elfogadásából és az élet megújulásából eredhet. Egy alkoholista ember mondta el, éppen héten hallottam ezt a bizonyságtételt, milyen sokszor próbált megszabadulni az alkoholizmusából, nem sikerült, nem segítettek az orvosi megoldások, meg az elvonókúrák. Milyen érdekes, hogy az elvonókúrán azt várta, hogy mikor van már vége, és mikor mehet már haza, hogy újra ihasson. És aztán egyszer rájött, hogy a saját erejéből ez nem megy. Elment az anonim alkoholisták közösségébe, és ott jött rá, hogy igen, kell valaki, aki erősebb, aki megadja az erőt ahhoz, hogy megszabaduljon az alkoholtól. És ahogy elfogadta az Úr Jézus megváltójának, a megtérése után iszonyúan érezte magát, ha az italhoz nyúlt. Szóval hazament az anonim alkoholista gyűlésekről, de ugye ott volt még benne, szóval még egy éven keresztül ott volt azért az a belső késztetés. De ahogy oda ment a hűtőhöz, és a kezébe vette, akkor mindig egy nagy lelki fájdalmat érzett, és iszonyúan érezte magát. És hogyha még bele is hívott, akkor meg még inkább. És azt mondja, hogy de nagy örömöt élt át, amikor sikerült egy napot ital nélkül befejezni. Imádkozott, kérte az erőt, és hogyha sikerült, és úgy feküdt le aludni, hogy nem ivott az nap, az akkora örömöt adott neki másnap reggel, hogy ez az öröm adta az erőt a következő naphoz. És egyik nap öröméből következett, időnként elbukott, de amikor sikerült egy napot ital nélkül befejezni, ez egy nagy erőt adott. Azt mondja, egy évig volt nehéz, utána már nem volt kint csak öröm. Az egy év letelte után nem kívánta már többet az italt. Már csak az öröm maradt meg, hogy de jó, hogy az Isten segített rajtam, de jó, hogy az Isten megbocsátott, de jó, hogy az Isten adott egy új lehetőséget, egy új életet. Ráadásul a feleségével újra összeházasodott, és a gyerekei is végre boldogok lettek mellette. Kedves testvérek, a mai vasárnap témája az ágenda szerint az, hogy keresztség által megtérésre. Elgondolkoztam, hogy függ össze ezzel a témával az alapige. Itt hóról van szó, hogy a hó az, ami eltakarja a csúnyaságokat. A keresztségben vízről van szó, egy más halmazállapot. De tulajdonképpen a keresztség eredeti formája ugyanezt fejezi ki, amiről ez az alapige szól. Meghalni a bűnnek, és feltámadni egy új életre. Ezért fontos a keresztség. Mert a keresztség, hogyha meg vagyunk keresztelve, ezt fejezi ki, hogy olyan emberek vagyunk, akik a bűnnek, a bűn számára halottak akarnak lenni, a bűnös élet számára halottak akarnak lenni, és az Isten szerinti új élet számára akarnak lenni élők. Meghalni a bűnnek, feltámadni új életre. Luther Mártonról tudjuk, hogy amikor nagyon kísértette az ördög, akkor belevéste az íróasztalába, hogy meg vagyok keresztelve. Mert hogy a keresztség az egy szentség, amit az Úr Jézus Krisztus rendelt el. Látható jele van, és az örök élet ígérete fűződik hozzá. Ez egy komoly dolog. Meg vagyok keresztelve, vagyis rajtam van egy pecsét. Rajtam van egy pecsét, hogy már nem a bűnnek élek, hanem új életre van lehetőségem a Jézus Krisztusban való hitáltal. De ez úgy érvényes, hogyha valóban ez van a szívünkben. Ha valóban ez van a szívünkben, hogy a bűnt megbánjuk, megvalljuk, és az új életet akarjuk. Az új életért könyörgünk. Az isteni erőért könyörgünk, hogy tudjuk az új életet megélni az ő kegyelméből. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, Uram, hogy sok bánatunk, elkeseredésünk van, pedig annyira szeretnénk az örömöt. Csak sokszor megfeledkezünk arról, hogy az öröm benned van, általad van. Segíts ezt megértenünk, hogy amitől örömöt, boldogságot remélünk, azt le tudjuk tenni. Te érted. Te adj igazi megbánást a szívünkbe. Te adj megbánást, megtérést a szívünkbe. Te add meg nekünk azt, hogy fájjon, amikor megfeledkezünk rólad és a te akaratodról. Te add meg azt, hogy amikor megbánjuk és elhagyjuk, és új életért könyörgünk, akkor megérezzük, hogy igen, ez a jó, így a jó, ebből van az öröm, ebből van a boldogság, már itt a földön is, és aztán olyan öröm és boldogság a mennyben, amit elképzelni sem tudunk. Uram, így erősítsd meg a hitünket, hogy jó te hozzád tartozni, jó te benned lenni. Amen.